Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Mózes második könyvéből, a 33. fejezet 18. versétől, a 34. fejezet 9. verséig terjedő szakaszból. A hosszabb részt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg együtt Mózes második könyve 33. részének 18. versétől. Mózes pedig ezt mondta: Uram, mutasd meg nekem dicsőségedet! Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Azután azt mondta az Úr Mózesnek: faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblán voltak, amelyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel fölment a Sinai hegyre az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy, megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja büntetés nélkül, hanem meglátogatja az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult és ezt mondta: ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő beszédét, ami szívünkben. Jöjjetek, feleljünk a szavaira, imádkozzunk közösen. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk a te hajlékodban, színed előtt. Köszönjük neked, hogy ebben az órában semmi más gondunk, dolgunk nincsen, mint hogy megnyissuk magunkat a te beszéded előtt. Köszönjük, Urunk, hogy van szavad, hogy élő és hatalmas ige járja át az emberi szívet, amikor az ige felhangzik. És köszönjük neked, hogy boldog ember az, aki megismert téged úgy, ahogy te bemutatkoztál. Hadd legyünk ilyen boldog emberek mindnyájan. Hadd legyünk azok, akik nem csak hallottunk téged, hanem lelki szemeinkkel meg is láttunk. Hadd fedezzük föl a te vonásaidat a te fiadnak arcán. Hadd lássuk meg és értsük meg terveidet, amelyeket végig gondoltál velünk s rólunk, lázadókkal s lázadókról. Köszönjük, hogy az elmúlt héten sem bűneink szerint bántál velünk, hanem irgalmasságot győzedelmeskedett. Köszönjük neked, hogy adtál erőt eljönni, hálát adni, rád figyelni, és a te áldásodért esedezni. Köszönjük, hogy gyerekek és felnőttek együtt figyelhetnek most szavaidra. Beszélj velünk, Urunk! Bocsásd meg a mi bűneinket, hitszegéseinket, hűtlenségeinket. Töröld el minden álnokságunkat, amelyel éppen mi, benned bízók, vétettünk szent felséged ellen. Kérünk, állíts magad elé, beszélj hozzánk, mert a te szavad ma is teremt. teremtő, újjászülő szó az. Így kérünk, hogy igéd és lelked által add, hogy valamennyien újonnan született, új életben járhassunk, hogy a te lelked sok-sok gyümölcsét, áldott szent gyümölcsét megteremhesse bennünk. Kérünk Jézusért, atyánk, hallgass meg, és áldj meg valamennyinket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Mózes második könyve, 34. fejezetének 6. és 7. versében a következőképpen. Elvonult Mózes előtt az Úr, és így mondta ki az Úr nevet. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja büntetés nélkül, hanem meglátogatja az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, egyházunk 450 éves hitvallása, a Heidelbergi KT a 4. úrnapjára megfogalmazott tételeiben egy nagyon izgalmas kérdést feszeget. Isten irgalmas és igazságos, vagy éppen az ellenkezője? Irgalmatlan és igazságtalan, ha van egyáltalán, mondják ugye egyesek. Mit is mondjunk erre, hiszen nem olyan egyszerű ám a válasz. Mit is mondjon egy keresztjén, amikor találkozik olyan gyászoló családokkal, akinek eltűnik a fia, aztán a napokban megtalálják a holttestét. A Vasvári gimnázium végzős diákjáról van szó. Úgy tudom, külsérelmi nyomokat nem találtak rajta, de nem biztos, hogy egyszerűen belefulladt egy kis patakba. A tény marad, meghalt. Mit is lehetne mondani a szülőknek, ha most itt volnának és beszélgetnénk velük? Az Isten irgalmas és igazságos? Vagy épp az ellenkezője? Nézzük meg, mit is tanít a hitvallásunk, és úgy majd ennek az olvasott bibliai történetnek a fényében adjunk választ, amely ne legyen se elhamarkodott, se megalapozatlan, és ne legyen szívtelen és érzéstelen sem. A Heidelbergi KT a 9. kérdés feletében a következőt tárja elénk. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Fellett. Nem, mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy az teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Vagyis azzal foglalkozik itt először is, hogy az ember teremtettségénél fogva mi teljesíthettük volna Isten akaratát. És ha teljesítettük volna és teljesítette volna Ádám és Éva következetesen, csak jó származott volna belőle. Ha Isten akaratát teljesítette volna, és teljesítené ma az emberiség, csak jó, csak áldás származna abból. Gondoljátok végig Isten törvényét, parancsait. Mi az, ami nem szolgálná és szolgálta volna a javunkat, és szolgálta volna az emberi történelem javát. De ehelyett, hogy tudnilik az ember és az emberiség Isten akaratának engedett volna, ehelyett beengedte a bűn fullánkját, ahogy hallottuk a múlt vasárnap Pál apostol tanítását, és ezzel a halál mérgét az életébe, ami nem csak a biológiai halálhoz vezet, hanem az örökké való nyomorúsághoz is. Isten tehát a törvényében nem kér semmi teljesíthetetlent. Olyat tárt és tár az ember elé, amire alapvetően, mint teremtmények, képesek lennénk, és képesek lettünk volna. De mi nem akartuk. Mi nem akartuk. Sőt, azt is elmondja Isten igéje nekünk, és az új szövetség fényében ezt tudnunk kell, hogy a bűn fullánkjával szemben győzelmet, diadalt készített el. Az Úr Jézus kereszt haláláért egy újonnan született élet szerint járhatunk. Aki a hitét Jézus Krisztusba veti, az egy új életet kap ajándékba, és ennek az új életnek a szabályai szerint élhet, méghozzá nem önerőből, hanem a Szentlélek, Isten lelkének ereje által. Nem vagyunk magunkra hagyva, most sem, bűnös emberként, bűn örökségét hordozva magunkban. Nem vagyunk egyedül. Amikor Pál azt mondja, hogy ha már lélek szerint éltek, járjatok is a lélek szerint, akkor ez valóság. A mi felelősségünk, ha nem így járunk, és az emberiség felelőssége, hogy gyilkosságok, szörnyűségek, és az ember által, az emberi önzés által katasztrófák sora van ebben a világban. Mert lassan tényleg mindent tönkre teszünk. A 10. kérdés felletben így folytatja a KT. Ilyen engedetlenséget és elszakadást büntetlenül hagy-e Isten? Semmiképpen nem. Sőt, felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvénykönyvében, hogy azokat cselekedje. Vagyis Isten erkölcsi világrendje nem hagyhatja a bűnt, az engedetlenséget büntetlenül. Miért? Mert ő kormányzói felelősséggel bír e teremtett világban. És itt a kormányzó csupa nagybetűvel értendő. Olyan valaki ő, aki nem engedheti, hogy a teremtett világ történelme a teljes káoszba és a teljes széthullásba torkoljon. Van valaki, aki ezen munkálkodik. Nem véletlen az egyik neve a Bibliában a diabolosz, a szétdobáló. Isten azonban, mint a világ kormányzója, nem engedi és nem engedheti, hogy minden úgy menjen, ahogy az ellenséges, fellázadt angyalfejedelem gondolja, és ahogy a megtévesztett ember tömegek maguk is csinálják és végzik. Egy egyszerű kép jutott eszembe, gondoljunk egy óceán járó kormányosára. Milyen abszurd dolog lenne, ha ez a kormányos úgy döntene, hogy a hajó kormányt csak egy irányba hajlandó tekerni. Pedig az emberek jó része így gondol Istenre. Ha már ő a kormányzó, akkor legyen szíves csak egy irányba forgatni. Milyen irányba? Ami nekünk tetszik. Milyen irányba? Szeretet irányába. Ítélet abba az irányba ne. Hát mi lenne azzal a hajóval, amit csak egy irányba szabad kormányozni? Ott pusztulna el az óceánon. Csak idő kérdése. És mégis mi emberek vagyunk olyan pökhendiek és gőgösek, hogy mi megmondjuk, csak szerethetsz, ebbe az irányba fordítsd a tetteidet. Nem ítélhetsz. Persze vannak azért olyanok, akik meg bizonyos szempontból direkt az ellenkezőjét mondják, ítéljen az Isten, ne szeressen, nem érdemli az emberiség, hogy szeressen, csak ítéljen. Mindkét hozzáállás abszurd, értelmetlen, és teljességgel távol áll Isten valóságától. Isten az egész emberiségnek, sőt a kozmosznak a kormányát tartja a kezében, benne a mi pici sorsunkkal, és amikor kell balra, amikor kell, jobbra fordítja azt a kormánykereket. Nem engedheti, hogy a teremtett világ a történelme során teljes káoszba és teljes széthullásba fusson és torkoljon. lesz ítélet, és lesz örök büntetés azokon, akik a káosz erőit szolgálták. Mert ki kell mondanunk, testvéreim, hogy minden pártütés, minden önző szakadár megmozdulás kicsiben és nagyban Isten igazságos ítéletét vonja magára. Mire gondolok? Amikor én magam vagyok a részese annak, hogy emberek egymástól elszakadjanak, amikor én vagyok részese a saját családom szenvedésének, nem részese, okozója. Ez is pártütés, testvéreim. És nagyobb méretekben csinálják ezt, akiknek nagyobb hatalom adatott. Akinek nincs családja, az a saját baráti körére gondoljon. A munkahelyére. Ugyanezt csináljuk. Állandóan a szakítás, a versengés, bizonyos emberek kizárása az életünkből, bizonyos emberek megalázása, megvetése, bűneik meg nem bocsátása, szakadások sora jellemzi, és szakítások sora jellemzi az életünket kicsiben és nagyban. És ezért Isten haragszik. Mit mond a 11. kérdés felletben a KT? Hát Isten egyszer s mint nem irgalmas is. Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, az az örökké tartó testi-lelki büntetés kövesse. A bűnt büntetés kövesse. Ezzel együtt tudnunk kell, testvéreim, hogy sem a teremtésben, sem Istennek erkölcsi kormányzásában nem ismerhetem meg atyai szívének mély titkait. Hát mondjam ezt még egyszer. Tudnunk kell, hogy sem a teremtés vizsgálatában, sem az Istennek erkölcsi kormányzásában nem ismerhetem meg atyai szívének mély titkait. Ezek ugyanis Jézus Krisztus arcán ragyogtak fel. És itt nagyon fontos, hogy most Pál apostolt idézzük, a 2 Korintus 4.6-ot. Figyeljétek csak meg, hogy fogalmazott az apostol. Azt mondja, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosságra gyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. A kereszt művében Isten valamennyi tulajdonságát szent összhangban hozta napfényre. Olyan szépen foglalja ezt össze a 85. Zsoltár. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. A Golgotai kereszten látott testvér együtt Isten igazságos ítéletét a bűn fölött, hiszen a te bűnöd és az én bűnöm miatt halt meg Jézus. És ugyanott látod az ő végtelen szeretetét, hiszen nem téged ítélt el, és nem téged akar kározatra vetni, hanem az ő fián hajtotta végre az ítéletet. Szeretet és hűség találkoznak a kereszten, igazság és béke csókolgatják egymást. Akkor tehát hogyan is irgalmas és igazságos egyszerre? Most nézzük a felolvasott bibliai szakaszt, a hátterét gondolom ismerjük, csak nagyon röviden elmondom. Akkor Izrael kiszabadul Egyiptomból, a rabszolgaságból, elindul a Sinai hegy felé, ott Isten megállítja őket, és Mózest felhívja, hogy átadja neki a 10 parancsolatot. Miután hosszabb ideig van távol, a nép így áll Áron elé, csinálj nekünk, önts nekünk aranyborjót, hogy legyen nekünk Istenünk. Áron belemegy, és valóban megöntik ezt az aranyborjút, és azt mondja Áron, hogy íme itt van a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Isten pedig közben fönt a hegyen azt mondja Mózesnek, most már szállj le, mert igen hamar hűtlenné, pártütővé lett ez az én népem. Hiszen ők tudták, hogy hűtlenség egy szoborban imádni az Istent. Tudták, hogy ki nem ábrázolható ő sohasem, és utálja, amikor tárgyakban akarjuk őt imádni. Ő lélek, az Isten lélek, mondja Jézus, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és valóságosan imádják. És olyan érdekes, hogy van itt egy szó, A Pesa, amiből a zsidó ünnep neve is származik, ez azt jelenti eredetileg, hogy elkerülés, elfordulás valamitől. És ugye milyen döbbenet, hogy ott Egyiptomban, amikor a tizedik csapás végig söpör Egyiptomon, akkor az izraeli családokat elkerüli a halálangyala. Pesza, elkerülte a házainkat a halál. Nálunk nem halt meg senki. Ez milyen jó volt, ugye? Ők pedig pár héttel ezután elkerülik az Isten szavát. Elkerülik az ő Istenük rendjét, az ő Istenük szent imádatát. Ugye ez is olyan döbbenetesen jellemző ránk, hogy az jó, ha Isten jót tesz velünk. Az nagyon jó, ha elkerül minket mindenféle csapás és baj. De mi nyugodt szívvel elkerüljük a jót, amit ő mond. Nyugodt szívvel elkerüljük a tanácsot, az ígét, amit a szívünkre helyez. És bár szörnyű dolog történik ott az aranyborjúnál, mert talán tudjátok testvéreim, hogy gyakorlatilag a kultikus paráznaságig jutnak el, nem csak énekelnek, táncolnak, duhajkodnak, közben hallelujázgatnak, hanem ott szexuális bűnökbe süllyednek, a legotrombább módon tapossák mindazt lábbal, amit Isten nekik szent törvényként kijelentett. Teljes mélypont. Az aranyborjú imádata. És ennek ellenére Mózes új kőtáblákkal mehet vissza a Sinai hegyről. Újra a szövetség igéivel. Miért? Hogyan lehetséges ez? Azért, testvéreim, mert mindehhez kellett egy közbenjáró, és kellett egy irgalmas szívű úr. És volt és van közbenjáró, és van irgalmas szívű Isten a mennyben. Ott akkor Mózes járt közbe a népért, mi pedig már tudjuk, hogy egy a közbenjáró Isten és az emberek között, az emberré lett Krisztus Jézus. És a szív, az Isten szíve ugyanaz. A lázadót, az ő törvényét, szentségét, jó tanácsát elkerülőt, a hűtlent, a szeretetlent, a gőgöst, az önzőt képes újra átölelni. Képes téged és engem újra átölelni. Ezért lehetséges, hogy újra ugyanazzal a szeretett szövetséggel, a szövetség 10 igéjével tér vissza Mózes a Sinai hegyről. És olyan érdekes, hogy amit olvastunk a mai ószövetségi szakaszban, Isten természetének 13 jellemzőjét lehet megtalálni. Ez a 13 jellemző mutatja be őt úgy, ahogy önmagát kijelentette. Ősi, izraeli ima és hitvallás mindez, de egyben Istennek olyan csodálatos önkijelentése, amit Ó és Új Szövetség együtt megerősít. Ilyen az Isten! Már a 19. versben azt olvastuk, elvonultatom előtted egész fenségemet. Így olvastuk. Az eredeti szövegben és több bibliafordításban így olvassuk, hogy elvonultatom előtted teljes jóságomat. Van, aki így fordítja, teljes szépségemet. Ezt persze ne fizikailag értsétek, hanem lelki, erkölcsi értelemben. Isten bemutatja Mózesnek teljes jóságát. És Isten népének szent parancsa az Ó és Új Szövetségben egyaránt, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Mózes harmadik könyvében is olvassuk, Péter első levelében is. Isten népe nem csak szolgálja őt, hanem jó értelemben utánozza. Utánozza az ő urát. Tudod-e, hogy erre vagy elhívva? Tudod, hogy ez a te szent küldetésed? Mint embernek, hogy utánozd őt, a szentet. Világos az, hogy halandó, Nem tudja utánozni az ő végtelenségét, mindenhatóságát, örökké valóságát. De a jóságát igen. Követhetjük az ő irgalmának és megbocsátásának útjait. A könyörület isteni tulajdonság. És az ember sohasem áll közelebb hozzá, mint mikor könyörül. Az ember soha nem áll közelebb hozzá, mint mikor könyörül valakin. Isten irgalmas tulajdonságai és azok megélése a legreálisabb kapcsolatot jelentik Isten és ember között. Erről keveset beszélünk, keveset hangsúlyozzuk, mert sokszor a szó, a hitvallás, az dominál. Elmondjuk, hogy mit kell, hogy megvalljunk mit hitünket, és ez a kettő nem zárja ki egymást, de még egyszer hadd mondjam, Isten tulajdonságainak megélése, ez jelenti a legreálisabb, valóságosabb kapcsolatot Isten és ember között. És úgy örülök, hogy éppen ezt az igét ma hozta elém az Úr, mert ma egyházunk rendje szerint a szeretet szolgálatnak a vasárnapja van. A szeretet szolgálat vasárnapja. A Lukács 6-ban olvassuk. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. És kéne ismerni az irgalmas samaritánus Jézusi példázatát. És azt is tudjuk, amire a K.T. 8. kérdése is utalt, és múlt vasárnap hallottunk részleteket, hogy az újonnan születés által, az az új élet, amit a lélek és az ige szül meg számunkra, ez az új életem, a Szentlélek által képes megélni, megjeleníteni Isten tulajdonságait, egész pontosan Jézus Krisztus vonásait. A Szentlélek képes erre, mert ő az Istennek lelke. És az újonnan született hívő ember életéből ezért nem hiányozhat az irgalom, nem hiányozhat az irgalmasság, nem hiányozhat a szeretet szolgálat. Akkor nem az Istentől születtem. De ha ő az új életet lelke és igé által megszülhette, akkor ez az új élet a lélek ereje által termi az irgalmasság gyümölcseit, az isteni tulajdonságot, és ettől még nem lettem Isten, Isten mentsen. De az a küldetésem, hogy legyek irgalmas, mint az én atyám is irgalmas. Van itt egy érdekes mondat, itt a 19. versben még, ezt sokszor félreértjük. Én is most döbbentem rá, hogy mit jelent a szöveg összefüggésében. Így hangzik, azt mondja az Úr, kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezt sokszor úgy értjük, hogy ezzel az ő szuverenitását jelzi, ő dönt, és úgy dönt, ahogy akar, senki nem befolyásolja, szabad, mindenek fölött való, örökké való Úr. Ez is igaz, de ez a mondat nem erről beszél. Ez a mondat azt mondja el, hogy akinek ő kegyelmez, annak valóban kegyelmez. Akinek ő irgalmaz, annak valóban irgalmaz. Nem félig, és nem fél szívvel teszi. Gondoljatok ebbe bele. Amikor ő megkegyelmezett neked, azt nem félig tette, és nem fél szívvel tette. Amikor irgalmaz neked, teljes szívéből teszi. Világi szóval mondom, ez a mi nagy-nagy szerencsénk. Ez a mi nagy szerencsénk, hogy ilyen Istenünk van. És tegyük föl a kérdést, most nem válaszolva meg, és mi, és ti, és én, mi hogy is állunk az irgalmassággal? Az aranyborjú gyalázata után újra megerősíti Isten az ő szövetségét. Ilyen Istenünk van. És Mózes, egy pillanatra nézzük az ő életét is, kiválasztott ember, de messze nem tökéletes. Erre lehetne hozni példákat az ő életéből. Isten arcát ő sem láthatja úgy, hogy életben maradjon. Isten szentsége és tökéletesen igaz voltának kisugárzása halálra égetné őt az ő bűn fullánkjával megfertőződött életét. Ezt így olvassuk az 5 Mózes 4-ben, az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten. És látjátok, Mózes mégsem ég meg. Miért? Mert Isten gondoskodott róla. Azt mondja, van itt hely, nálam a kősziklán, állj a kősziklára. És annak hasadékában elrejtelek téged. Elrejtelek téged. Ugye nem nehéz aszociálni, végig gondolni az egész Biblia alapján, vajon ez a kőszikla kinek az előképe? Vajon a hasadéka, a szikla hasadéka nem juttatja eszünkbe a megtöretett testét és a kiomlott vérét? Ott, a Biblia sokszor mondja, Krisztusban, a belé vetett hitben, a te új életedben, ott Krisztusban rejtve vagy, védve vagy, minden oldalról. Még azt mondja Isten, hogy föléd teszem az én kezemet. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Csodálatos előttem ez a tudás, magasságos, meg sem érthetem azt, írja a 139. Zsoltár. Mózes ott van a kősziklában, és ezért életben marad. És megláthatja Istent hátulról. Valamit neki megsejtett, valamit neki megmutat. Ez az ő ajándéka. De neked megmutatja Jézus Krisztus arcában a Biblián keresztül, hogy milyen ő, mit jelent, hogy irgalmas és kegyelmes és hosszú tűrő. De soha ne felejtsd, Krisztusban. Ott kerülöd el a veszedelmet, ott vagy védelemben, ott menekülsz meg a kárhozattól. Milyen a mi Istenünk? Olyan, ahogy itt bemutatkozik már Mózesnek, és az igén át most nekünk. Most már csak néhány szót hadd emeljek ki, és mondjak hozzá egy-két gondolatot, amit az eredeti szöveg még inkább érthetővé tesz. Így mondja az Úr, hogy az Úr, kétszer megismétlés, a szó, a Jahve szó szerepel itt, amit mi Úrnak fordítunk, pedig a lét ige van ebben a szóban, ezért a legjobb fordítása ennek az, hogy örökkévaló. Az örökkévaló, az örökkévaló Isten vagyok én, mondja önmagáról. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy Isten ugyanaz az irgalmas Isten a bűneset előtt, és ugyanaz az irgalmas Isten a bűneset után is. Az ember változott, az ember tragikusan megváltozott, Isten nem. Isten nem változott. Tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Ő az örökké való. Azt mondja tovább az ige, hogy irgalmas és kegyelmes. Ami azt jelenti, hogy tele érző jó akarattal az emberi gyarlósággal szemben. Segít és támogat. Vigasztalja a szomorút. Támogatja az elnyomottat. A kicsiket emeli fel. Mi olyan könnyen gúnyolódunk, meg sokszor megjegyezzük akaratlanul is, hogy hát valahogy minket, az egyházat olyan sokan megkeresnek az összetört életek. És tényleg így van, hogy sok-sok összetört élet gyűlik össze a templomokba. És nem a nagymenők, és a magabiztosak, és a gazdagok, és a zsenik, és az ünnepeltek, és a nagyhatalmasok, hanem az összetört szívű emberek jönnek az Isten népéhez. És ezek az összetört szívűek találkoznak az Isten irgalmasságával, aki támogatja az elnyomottat, megbocsátja bűneit, és örök életet ad neki ingyen kegyelemből. Lényének, Isten lényének állandó tartozéka idézőjelben ez a hűség és ez az irgalmasság. Azt mondja tovább itt önmagáról, türelmes az Úr, nem siet a bűnöst megbüntetni. Tudjátok, hogy milyen nagy csoda ez? Hát ha Isten sietne engem megbüntetni, nem lehetnék itt. De ti se lehetnétek, testvéreim. Nem siet a bűnöst megbüntetni. Türelmes. Mert alkalmat ad a megbánásra. Alkalmat ad a megtérésre. Ezékiel által is mondja már. Nem akarom a bűnös halálát, mondja az Úr, hanem hogy megtérjen és éljen. Nagy kegyelmű, mondja Isten önmagáról, bőséges az irgalmas szeretetben, hűséges az érdemtelenekkel szemben. Hát nézzetek erre a mulatozó, paráználkodó részeg népre, amelyik ott tombol és örjöng az aranyborjú körül. Nézzetek rá, mi szép van bennük, mi jó van bennük. Mi most itt csendben ülünk a padban, én itt beszélek a szószéken. És mégis vállalom, hogy azt mondom, hogy mi sem vagyunk semmivel jobbak. Isten hűséges szeretete, nagy kegyelme az, hogy velünk érdemtelenekkel így beszél. Szeretettel beszél. Ezer ízig teszi, azt mondja az ige. Ezer ízig ilyen ő. Hűséges szeretetét végig megtartja. Szövetségéhez ragaszkodik. És ez nem csak a családi áldásra utal, amit már a keresztelőben igyekeztem jelezni és elmondani. Van egy ilyen üzenete is ennek, hogy igen, nemzedékről nemzedékre áldást örökítünk át, ha az Úrral járunk, de itt most ez az ezer ízig azt is jelenti, hogy az Úr hűsége folyamatos, végtelen, végig kíséri az ő népét. Tudjátok, ez a mi üdv bizonyosságunk alapja, hogy ő ezer ízig irgalmas Isten. Ezért merem mondani, bár fogalmam sincs, hogy holnap hogy fogok viselkedni, és milyen leszek 10 év múlva, egyáltalán megérem. De azt tudom, hogy ő hű, és ő hű marad, és az ő irgalmassága nem változik. Ezer ízig megtartja, amit megígért, amikor hozzátértem, és leborultam előtte. Uram, fogadj el engem! És azt mondta, az én fiam vagy te. Ma szültelek téged. Mert ő megbocsátja a bűnt, az elpártolást, a vétket, mindenféle gonoszságunkat. Ezek a szavak egybefoglalják, összefoglalják az emberi vétkezés mindenféle módját. Megbocsátja az örökölt bűnös állapotunkat, megbocsátja tudatos bűneinket és tudatlanokat. A gondolatban, szóban, tettben elkövetett vétkeinket, mulasztásaink ezernyi vétkét. Erről beszél itt, amikor önmagáról beszél. És itt a 7. versben van egy megint félreértett, kicsit néha rosszul is fordított szakasz. Itt azt van az eredeti szövegben, hogy a bűnt nem hagyja büntetlenül. Nem a bűnösről beszél itt az eredeti szöveg, hanem a bűnről magáról. És azt mondja, hogy nem hagyja büntetlenül. Én már így is olvastam föl, ha figyeltétek. Nem hagyja. Hát ezért állt a kereszt, testvéreim. Nem hagyja. Megbüntette a bűnt. Ott, a Golgotán, ott megbüntette. Hát ezt el kell értenünk, el kell fogadnunk, hogy Isten nem olyan, hogy elengedi és csak úgy elnézi, szoktam mondani, mint egy idős, öreg bácsi, aki simogatja hófehér szakállát, és nem csinál semmit, csak ücsörög egy felhőn. Hát nem ilyen a mi Istenünk. Ő megbünteti a bűnt, mi már múlt időben mondhatjuk. Megbüntette az első nagypénteken. Ezért állt a kereszt. És amikor a fiakról beszél, akkor sem azt mondja, hogy a fiaknak bűnhődni kell a mi bűnünkért. Itt is van egy félreértés. A jobb fordítás így hangzik. Meglátogatja az atyák vétkért a fiakat, és a fiaknak fiait 3. és 4. ízig. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy Isten valamit rávetít, vagy valamiben megbünteti az unokáimat, mert én olyan vagyok, amilyen. Hanem jelzi azt, hogy ha nem élek szent életet, és nem figyelek oda arra, amit mond, akkor örökítek át nekik olyan terheket, olyan következményeket, ami miatt szenvedni fognak. És ezért nem Isten a felelős, hanem én vagyok, hogy miért hagytam, hogy szenvedést örököljenek. Mondok egyszerű példákat, tudjátok jól. Aki alkoholt rendszeresen fogyaszt, az tönkreteszi magát. Aki droggal él, ugyanezt teszi. A vérfertőzés lehet halálos, és emögött mind emberi döntések és bűnök állnak. A dohányzás a terhesség alatt szinte gyilkosság a magzattal szemben. Mindenki tudja. És hadd mondjak egy személyeset, engedjetek meg. Én is úgy megdöbbentem, amikor édesanyámnak a emlékiratát leíratta velem, és többek között elmondja őszinte bűnbánattal, hogy amikor várta a mi kishugunkat, a 4. gyermeket, akkor tel is tele volt a szíve aggódással, minden miatt aggódott, hogy hogy lesz a 4 gyerekkel, hogy mint alakulnak a családi viszonyok, anyagi helyzetünk, minden. Megszületett a kis Jutka, 4 óra múlva meghalt, és az orvosi diagnózis szerint az egyik fő ok az volt, hogy édesanyám mélepénye gyakorlatilag összezsugorodva, kifejletlen állapotban maradt. Nem vagyok orvos, ehhez jobban értetek ti, akik szakemberei vagytok, de édesanyám úgy látja, és én is, hogy ez is egy következmény. Az állandó szorongás, az állandó aggodalmaskodás talán ez okozta, hogy ez a mélepény nem tudott kifejlődni, és ebbe belehalt egy kicsi gyermek 4 óra múlva. Ilyenekről beszél itt az Úr. Meglátogatja a fiainkat. A mi bűneink következményei megjelennek ott is. Bár ezzel együtt hiszem és vallom, hogy ez a kislány ott van az Úrnál. Hazahívta, és amikor a szüleim hazajöttek, és bejelentették nekünk fiúknak a halálesetet, akkor könnyes szemmel elmondták, és soha nem fogom elfelejteni. Odaálltak elénk, és azt mondták, hogy gyerekek, a kisütka meghalt. De hisszük, hogy igaz, amit az ige így mond. Az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen mégis az Úr neve. És szoktam mondani, hogy édesapámnak több ezer prédikációi közül alig-alig emlékszem szó szerint valamire, ezt megvallom töredelmesen, de ezt soha nem felejtem el, amit otthon a szobában mondott nekünk. Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen mégis az Úr neve. Értitek, testvéreim, tehát nem büntet az Isten, mi büntetjük magunkat, mert az aggodalmaskodás is bűn. Ne aggódj, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok föl kéréseiteket az Isten előtt. Isten jósága nem semmisíti meg az ő igazsága érzetét, ez is igaz, sem az ő erkölcsi világrendjét, de az irgalmassága diadalmaskodik mindenek fölött. Ezért összefoglalva, lássátok meg és lássuk meg, hogy Isten nem a bosszú istene, nem a büntetés istene, hanem az irgalmas, hűséges szeretetnek az istene. És amikor valamit megenged az életünkben, vagy éppen saját bűneink áthatását megengedi az utánunk jövő nemzedékek életében, nevelésünkre, nevelésükre, üdvösségükre teszi. Mert ezzel is azt tanítja, sokkal jobb lesz a bűn nélkül abban az új égben és új földön, amelyet eltervezett és amelyet megvalósít. És azt mondja el nekünk mindez summásan újra és újra, térj az Úr Jézus Krisztushoz, vesd a bizalmadat belé, és tiéd lesz, és valósággá lesz életedben Isten irgalmas szeretete. Milyen Istenünk van? Bizony, egyszerre irgalmas és igazságos. Így, ahogy önmagáról mondta, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja büntetés nélkül, hanem meglátogatja az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait 3. és 4. ízig. Áldott legyen az élő Isten, hogy te és én, mi Jézus Krisztusban igazi arcát, irgalmas és kegyelmes arcát ismerhettük meg. Áldjuk őt, magasztaljuk őt ezért egész életünkben. Amen. Énekszóban feleljünk most a hallott igére, és énekeljük a 220. dicséretünknek 6. versét, Valasi Bálint szép énekét, 220. dicséret 6. verszakát, térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez. Imádkozzunk. Azt énekeltük, Urunk, hogy igen irgalmas óra ez. Te magad, mint mindenható Szent Isten, amikor önmagadról a legszentebb kijelentést adtad, ezt hangsúlyoztad. És nem csak beszéltél róla, Urunk, hanem a Golgota keresztjét mindörökre bizonyítottad is. Hiszen ki tudta volna kitalálni, elgondolni, hogy a Szent Isten szenved, fájdalmat hordoz a szentségtelen, lázadó emberért, a porszem kimondhatatlanul kisebb teremtményéért. Köszönjük, édesatyánk, hogy mégis így történt. Köszönjük, hogy miattunk, helyettünk és érettünk halt meg az Úr Jézus Krisztus. És köszönjük, Urunk, hogy a Te irgalmas szereteted, az az áldott és szent tulajdonságod, amelyet megélhetünk a lélek által. Könyörülj rajtunk, hogy valóban úgy járjunk, mint akik hiszik és vallják, új életünk van Jézus Krisztusban elrejtve, de ezt az új életet már most a földön megélhetjük. A lélek ereje által szerethetünk, örülhetünk, lehet békességünk, önmegtartóztatásunk. Élhetünk másokért, bocsáthatunk meg teljes szívünkből másoknak, ahogy Te megbocsátottál nekünk. Köszönjük, hogy amikor Te kegyelmezel, tényleg kegyelmezel. Amikor Te irgalmas vagy, tényleg irgalmas vagy. Köszönjük, Urunk, mert ebből élünk, csak sokszor föl sem fogjuk, csak nem jut el a tudatunkig, a szívünkig, hogyha nem ilyen volnál, amilyen, régen végünk volna. De köszönjük, hogy ilyen vagy. Jézus Krisztus által atyánk vagy, édes atyánk. Köszönjük ezt neked, Urunk, és kérünk, segíts, hogy lelked által sok-sok áldást, sok jó gyümölcsöt teremhessen és közvetíthessen e földi életünk. A bűn fullánkját érzékeljük, látjuk magunkban, de segíts, adj erőt, hogy megtagadva azt, szabad utat engedjünk a Te lelked áradásának, az új élet gyümölcstermő erejének. Így kérjük, hogy áld meg küldetésünket, emberségünket, ember voltunkat itt ebben a világban, hiszen ha mi nem teszünk bizonyságot a Te valós tulajdonságaidról, akkor senki sem. Megtévesztés, hamisság, hamis profécia, álnok, hazug beszéd, rengeteg van rólad. De hadd vigyük tovább mi a Te szavaidat, és hadd éljük meg a Te tulajdonságaidat. Kérünk, édesatyánk, Jézusért, könyörülj rajtunk. Így kiáltunk egymásért, hogy lehessünk egymásnak is segítői, barátai, támogatói, hogy aki gyászol, azzal tudjunk őszintén együtt érezni, hogy aki beteg, azért tudjunk tusakodni, hogy aki megfáradt, annak kérjük a Te erődet, hogy aki nem lát, annak kiáltsunk világosságért, hiszen mi sem láttunk, amíg Te fel nem nyitottad a szemünket. Kérünk Jézusért, atyánk, hajolj le hozzánk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg az óvodánkat, iskolánkat, anyaszentegyházunkat, áld meg küldetésünket Székesfehérváron, Magyarországon, a Kárpát-medencében. Küldj minket, Urunk, testvérekhez határon, innen és határon túl, hogy mondjuk el mindenkinek, irgalmas és kegyelmes és hűséges az Isten, egyszerre irgalmas és igazságos, bűngyűlölő és az embert mégis szerető. Így köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk gyászoló testvéreinkért konkrétan, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak szerettük búcsúzásánál, búcsúztatásánál. Kérünk, adj vigasztalást minden gyászoló szívbe. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, gyermekeinket, és hogy ezerízig áldást örökíthetünk, ha mi is áldott életet élünk kegyelmedből. Hallgass meg, maradj velünk, és tarts meg minket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.